Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
8. rész, Madame C.G. Walker.
Amerikában ő volt az első nő, aki önerejéből lett milliomos. Tehát, hogy nem az első fekete bőrű, hanem az első nő.
Igen.
És azért ez ebbe elég szép, hogy fekete nőként lett első.
Aki ráadásul a saját jogán és a saját erejéből lett, egy mosónőből lett milliómos. Hát, hogy mosónőnek mit jelentett lenni? Fekete mosónőnek abban a korban azt így most képzeljünk el 16 órát könnyékig lúgban és forró vízben állva, és neki ugye még a szülei rabszolgák voltak, és ráadásul 6 testvér között volt a legfiatalabb, és mind a 6-an még rabszolgának születtek, ő volt az első szabadnak született gyermek a családban. Azzal reklámozta ezt a terméket, hogy nézzetek rám, én most így festek, gyönyörű szép hajam van, én annak élni szerencsétlen szegény mosónő voltam, de ennek a saját termékeimnek a hála tartok, most ott vagyok, és vannak szép ruháim, és házam, és nem tudom, és megbecsülés, társadalmi megbecsülésem. Nagyon nagy energiát fektetett abba, hogy a korának a hölgyeit, nőtársait, a fekete nőket felemelje méghozzá úgy, hogy vallotta, hogy egy nőnek szüksége van az anyagi önrendelkezésre. Pont azért, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak. Egy fekete bőrű nő 500-szor nehezebb helyzetben volt, mint egy fehér, mert minket vagy a fehér nőket, mondjuk csak a fehér férfiak próbálták ebben így azért a korlátaik között tartani, de mondjuk egy fekete nőnek ezért meg kellett harcolni a fehér férfiakkal, a fehér nőkkel, illetve a fekete férfiakkal is. Neki egyébként az volt a legnagyobb motivációja, hogy a lányának ne kelljen ilyen életet élnie. Tehát, hogy ő egyébként azért dolgozott látástolvakulakig, és azért kezdett majd bele a következő vállalkozásra, hogy a saját lányának már ne így kelljen élnie.
Amikor beszéltünk arról, hogy ki legyen az a 10 nő, akiről az első évadban beszélgetünk, akkor próbáltunk figyelni arra, hogy legyen az évek szempontjából kicsit messzebb is, legyen koraibb is, legyen külföldi, legyen magyar is, és ugyanolyan fontos számunkra az is, hogy legyen fekete, meg fehér nő is, francia, amerikai, magyar, angol, és bár fölírtunk több fekete bőrű nőt is, de nemrég óta fut azt hiszem a Netflixen a Madame C.G. Walkerről szóló sorozat, amiben...
20-20-as, igen, egy 20-20-as sorozat.
Tavalyi?
Szerintem igen.
Én most pár hónapja kezdtem el így nézni, és annyira érdekes volt így a sorozat is, meg így szerintem a nő is, és akkor ezért így, amikor szóba került, akkor tökörültem neki, hogy így neked is nagyon megtetszett.
Nagyon-nagyon abszolút, ugye rákerestem, és akkor most így a hallgatók kedvéért gyorsan mondjuk el, mert már Amerikában nagyon ismert a neve, nálunk kevésbé. Madame C.G. Walker, ő Sarah Breedlove néven született, és még 1867-ben is a legfontosabb tudnivaló róla, hogy az első milliómos afroamerikai nő, aki ráadásul a saját jogán és a saját erejéből lett, egy mosónőből lett milliómos. Szépségipari termékekkel, hajápoló termékekkel, sajátnak állított, vagy mondott receptúrájával kereste a millióit, erre még majd rátérünk, és érdekes, hogy egyébként nem volt egyedül ebben a szakmában, tehát, hogy több olyan afroamerikai hölgy is volt a kortársai között, akik szintén ebben az iparban törtek nagyon szép babérokra. Úgyhogy én, ahogy ezt a pár mondatot így elolvastam róla, én is egyből beleszerettem az ő történetébe, és én pedig azért örültem nagyon, mert szerintem pont amikor feljött ez az afroamerikai téma, nekem akkor volt egy filmélményem. Az a film címe, hogy A számolás joga, és angolul azt hiszem nagyon találó Hidden Figures, vagyis, hogy ami egyszerre jelenthet rejtett vagy háttérbe húzódó adatokat és alakokat is. És ez azokról az afroamerikai nőkről szól, akik a 60-as években dolgoztak a NASA-nak az űrverseny idején. És ez a film, ez magának az első olyan űrrepülésnek a történetét dolgozza fel, amikor John Glenn, vagyis az első űrhajós megkerülte a Földet. És hogy akkor még nem voltak szuperszámítógépek, illetve hát az alaksorban az IBM-nek nevezett első szuperszámítógépet építették. De azt, hogy de landolási adatok, meg egyéb ilyen orbitális és stb. Számításokat emberek végeztek. És sok afroamerikai nő dolgozott ott, őket úgy nevezték, hogy számolók. Ők egyszerűen ilyen matek zsenik voltak, akik fejből kalkuláltak ilyen nagyon bonyolult képletekkel, és három ott dolgozó nőnek az életét mutatja be, és így, ahogy ezt a filmet néztem, esett le, hogy az afroamerikai nők, ugye mi olyan nőkkel foglalkozunk, akiknek sikerült meg lépniük ezt az önmegvalósításnak nevezett dolgozat mindazon korlátok, de egyszerre, amit a saját koruk eléjük állított. Na most ilyen szempontból egy fekete bőrű nő 500-szor nehezebb helyzetben volt, mint egy fehér, mert minket vagy a fehér nőket, mondjuk csak a fehér férfiak próbálták ebben így azért a korlátaik között tartani, de mondjuk egy fekete nőnek ezért meg kellett harcolni a fehér férfiakkal, a fehér nőkkel, illetve a fekete férfiakkal is, mert van ebben a filmben egy olyan jelenet, hogy az egyik főszereplőt, aki 40 körül van, és bemutatják egy fekete, egyébként nagyon szimpatikus férfinak, hogy ő neki megfelelő férj lenne, és akkor így bemutatkozik, elmondja, hogy mit csinál, és azt kérdezi tőle ez az afroamerikai férfi, hogy na hát nem gondoltam, hogy nőkre ilyen fontos feladatokat bíznak már.
Ja.
Tehát, hogy sok szempontból többszörösen is akadályoztatott női csoportról van szó. És hogy erről így mi itt keveset tudunk Európában, Európa közepén, mert ugye térben is és időben is azért tőlünk nagyon távol esnek ezek az események, és hogy valahogy nálunk legfeljebb néhány címszó erejéig bukkannak fel olyan fogalmak, mint hogy a amerikai polgárháború, vagy a polgárjogi mozgalom, és akkor még ugye vannak néhány. Vannak filmélményeink a Forrest Gumpból, vagy az Elfújta a szélből, de hogy ugye nincsen annyira kulturális referenciánk, vagy hogy hova nyúljunk, hogy megértsük ezt az egész problematikát, úgyhogy ezért is egyébként nekünk, vagy én úgy voltam bele, hogy ezért is lesz kihívás egyébként ez a C.G. Walker téma, mert egy kicsit majd így muszáj lesz kinyitnunk ezt a történelmi tablót így az észak-dél és a polgárjogi mozgalom és a afroamerikai történelemre is, de majd remélem azért izgalmas lesz.
Igen. Egyébként a Netflixes sorozat úgy zárul, hogy kiemelik azt, hogy Amerikában ő volt az első nő, aki önerejéből lett milliomos. Tehát, hogy nem az első fekete bőrű, hanem az első nő.
Igen.
És hogy azért ez ebbe elég szép, hogy fekete nőként lett első.
Igen, és ugye utólag számolták ki, hogy a vagyona hogyan kumulálódott, és azt hiszem az lett ilyen 800 ezer és 1 millió 200 ezer közé tették az összes, tehát magának a gyárának, meg az ingatlanainak, meg minden másnak is az értékét, és egyébként a filmnek még a végén a nőkért és a feketékért, és úgy általában a jótékonyság terén végzett munkája is még kiemelésre került, úgyhogy majd még ez is, ami fontos lesz.
Igen. Pedig ugye 67-ben született, éppen hogy nem rabszolgaként.
Igen. Ugye Sarah Breedlove néven született még Madame C.J. Walker 1867-ben. Ez pontosan két évvel azután volt, hogy véget ért az észak és dél között folyó polgárháború. Ez ugye 1865-ben zárult rá, és 65-tel lett vége a rabszolgaságnak, és neki ugye még a szülei rabszolgák voltak, és ráadásul 6 testvér közül volt a legfiatalabb, és mind a 6-an még rabszolgának születtek, ő volt az első szabadnak született gyermek a családban, és ráadásul ez is olyan, tehát hogy így azról se tudunk, hogy egyébként Amerikában hogy szűnt meg a rabszolgaság, tehát így tudjuk, hogy jött a polgárháború, mondjuk ebből nekünk is, ugye, ahogy mondtam, az Elfújta a szélből van egyébként a legtöbb információnk, mondjuk ugye egyre több helyen téma, hogy egyáltalán szabad-e azt a filmet vetíteni megfelelő bevezető és interpretáció nélkül, hogy figyú, ez egy déli aspektus, egy rettenetesen mondjuk ki hazug és nosztalgikus és nem tudom, ferdített kép erről az egész témáról, de hát még abból se jön át, hogy a rabszolgaság nem az egyik napról a másikra szűnt meg, hanem, hát ugye eleve nem akarok történelmileg nagyon belemenni, mert könnyen tévedhetek, de ha jól tudom, ez úgy történt, hogy a polgárháború talán harmadik évben Lincolnék kihirdették azt a törvényt, vagy azt az alkotmánymódosítást, ami eltörölte a rabszolgaságot, és ahogy nyomult erről az északi hadsereg, úgy lépett életbe ez a törvény a mindélebbi területeken. És tehát, hogy ez egy fokozatos folyamat volt, és például ugye Lincoln még 65-ben meghalt, még akkor meggyilkolták, és nagyon szép és nagyon idealisztikus tervei voltak egyébként a feketékkel, tehát, hogy tökéletesen egyenlő társadalmat képzelt el, és ezért egy hatalmas tragédia egyébként az afroamerikai sorsra nézve, hogy őt megölték, ugyanis az ő utódja, az alelnöke, illetve akik őt követték, akik azért az volt az elképzelésük, hogy jó, persze a rabszolgaság egy szörnyűség, meg minden, azért, na, hogy már egy fekete egyenlő legyen egy fehérrel. És ennek a következményeit leginkább ugye délen lehetett érzékelni. Ez is annyira érdekes, hogy például ha arra gondolunk, hogy amerikai civil háború, észak és dél, vagy filmek, vagy sorozatok, itt megjelenik mondjuk előttünk egy ilyen, nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de nekem megjelent mindig a szemület egy északra, meg egy délre osztott mai Egyesült Államok.
Igen.
És ez nagyon nem így nézett ki. Tehát, hogy az egész nyugati fele, az konkrétan ebben az időben még Louisiana volt, és Franciaország tartozott, meg ott volt Mexikó, és még nem is tudom, még a 40-es években is volt egy németországnyi terület, amit úgy hívtak, hogy Oregon állam, és a brit és a kanadai prémvadászoké volt, vagy Oregon ország, bocsánat, ez egy külön ország volt. Tehát, hogy ez igazából a felét jelentette a mai Egyesült Államok, és ott volt észak és dél, és dél is feloszlott több terület, és van ez a Deep South, vagy mély délnek nevezett része, ahol a elfújt a szél is játszódik, Georgia, Alabama, Mississippi, Dél Carolina és Louisiana. Tehát ez a tipikus, ez a gyapott termővidék, és például ezen a területen hiába adták meg a feketéknek, vagy a fekete férfiaknak az egyenlő választójogot, és mondták ki a törvény előtti egyenlőségüket. Ezek az államok például sorra hoztak olyan törvényeket, mármint nem szövetség, hanem állami szinten, hogy például a regisztrációt, a választáshoz való regisztrációt olyan feltételekhez kötötték, amik automatice kizárták a fekete közösség tagjait, például írni, olvasni tudás, vagy ingatlannal rendelkezés, és ugye ezt az amerikai jogrendszer ezt megengedi, hogy bizonyos részletszabályokat úgy tudjanak kidolgozni az államok, hogy mondjuk az egy szövetségi törvénynek is így módon ellentmond. De ami még súlyosabb volt itt közvetlenül a polgárháború után, az volt, hogy azért itt egy nagyon erős rasszizmus volt a feketékkel szemben, tehát az O'Hara féle mi jól bánunk a feketékkel szerű megközelítés azért nagyon ritka volt, és tehát az fehér egykori rabszolga tulajdonosok, és vagy hát általában a fehérek nagyon rettegtek a feketéknek a bosszújától. A felszabadításuk után azért már eleve ilyen megtorló akciókat, vagy hát ilyen előzetes, nem is tudom, megfélemlítő akciókat indítottak a feketék ellen, a Ku Klux Klan is már 65-ben már a háború lezárásról egyből megalakult például, és ezt csak gondolnánk ma, de hogy alapvetően ez egy demokrata terület volt ez a dél, és az északiak voltak azok a republikánusok, akik a rabszolgaság eltörését és a rabszolgáknak a felemelését nagyon támogatták, és például akárhányszor egy republikánus jelölt győzött, ilyen hatalmas nagy lincselések kezdődtek délen. És tehát ha jól emlékszem, a háború befejezését követő 10-15 évben körülbelül 5000 olyan eset volt, tehát 5000 haláleset, amiről tudósítottak az újságok, és úgy satszolják, hogy volt még 20000, ami egyébként feljegyzetlen maradt, tehát hogy 25000 ember gyakorlatilag meglincseltek. Az elkövetkező 10-15 évben, főleg azután volt súlyos a helyzet, hogy egy pár évvel a polgárháború után ki is vonták az addig ott állomásozó északi katonákat, akik gyakorlatilag azért maradtak ott, hogy megvédjék a feketéket, és utána ez még jobban eszkalálódott el a helyzet, amit után nagyon sok fekete indult meg északnak, nyugatnak, tehát hogy kezdett kivándorolni ezekből a mély déli államokból. Na és hát ebbe a korba született bele a mi Sarah Breedlove-unk, ugye 1867-ben Louisiana kellős közepére, és sokat nem tudunk, egyébként legtöbb információnk, amik van róla, az onnan ered, hogy ugye azért ez egy családi vállalkozás volt, még egészen a 80-as évekig fent maradt, és ugye utódai ma is élnek, és nagyon sok történet így a családból hagyományozódott szájról szájra, illetve maga még C.J. Walker, amikor már C.J. Walkernek hívták, nagyon sok interjút adott, és rengeteg visszaemlékezést, tehát hogy így elég jól lekövethető az ő életének a történet, és ezt így összefoglalta egyébként az ő ükunokája, ha jól tudom. Neki van egy elég vaskos kötet, én csak angol nyelven találtam meg, de én nekem is azért abból vannak főleg az információm, tehát hogy ő így egyébként egy elég objektíven mutatja be azt is, őt is, meg azt is, hogy fejlesztette ki a saját termékét és a többit. De magáról egyébként a szüleiről például nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy egyébként ők egy mondjuk úgy rendesebb idézőjelvetével, rendesebb rabszolgatartónak a tulajdonában álltak, mert például van dokumentum arról, hogy amikor az ő tulajdonosok felosztotta a társával a területeiket, vagy a földjeiket és a rabszolgáikat, akkor rögzítették is, hogy a 10 évesnél idősebb, fiatalabb gyerekeket nem lehet elválasztani az anyjuktól, és ez már egy nagyon és ez már egy nagyon emberséges rendelkezésnek számított, és akkor itt jön be az, hogy igazából fogalmunk sincs arról, a borzalomról, ami a rabszolgaság volt. Tehát eleve az, hogy civilizációkat rabolni el egyik kontinensről, vagy hát ugye sok esetben maguk a saját uralkodóik, vagy vezetőik bocsájtották árulva ezeket az embereket, de hogy ezeket tényleg mint tárgyakat átszállítani egy másik kontinensre, és És ott is, hogy a nőknek az életéről, hogy miután valamikor talán a 30-as években még délen is talán elkezdték szigorítani a rabszolgáknak a behozatalát, és hogy onnantól viszont egyre nagyobb kereslet az ott született rabszolgákra, és hogy nők tömegeit gyakorlatilag megerőszakoltatták a saját férfi rabszolgatársaikkal, hogy tényleg férfiak fölött álltak ott korbáccsal, hogy most vagy megerőszakolod ezt a nőt, vagy téged verünk hagyon, azért, hogy minél több rabszolga szülessen, vagy ettől tettek függővé, nem tudom, juttatásokat, kedvezményeket, vagy akármit. Szóval ez egy borzalmasan terhelt és sötét téma, és szóval ez ilyen tényleg egy európai egyenlő, hogy nem felfoghatatlan, illetve nekünk is megvannak. Tehát ez is annyira érdekes, hogy például nyilván azért is, mert hozzánk közelebb van, és itt történt, de hogy például a holokauszt. Nyilván azért is, mert sokunknak vannak hozzátartozik, akik személyesen is átélték, és sokkal mélyebben benne van a saját kultúránkban, de hogy annyi ilyen borzalmas epizódja van azért az emberi történelemnek, és így tényleg muszáj egy kicsit mindegyiket közelebb hozni, ezen legalább ilyen emlékeztetül, hogy hello, ez még nem is volt annyira régen. És egyébként ezért is nagyon fontos az ilyen filmekről, mint az Elfújta a szél és a satöbbiről beszélni, mert például Amerikában még ma is él egy ilyen fajta úgynevezett ilyen antebellum háború előtti nosztalgia, ami miatt nem tudom, családok még mindig szeretnek ilyen tornácos déli házakat építeni, meg ilyen antebellum esküvőket rendezni, meg satöbbi, és hogy ami ennek mögötte van ennek így, szóval, hogy ezeket muszáj egy kicsit így letisztogatni, még akár nekünk is itt a távoli Magyarországon.
Igen, megolvastam a jegyzetedben ezt a rabszolga tenyésztés gyakorlatilag ugye mellett a nők ágyasok voltak, tehát hogy tényleg, amit olyan jól megfogalmaztál, hogy tényleg ilyen gyakorlatilag ilyen eszközként voltak használva, egyáltalán nem emberszámba voltak véve.
Igen, és tehát ezért is akartam ezt egy kicsit kiemelni, mert hogy ezért valaki 2 évesen születik bele egy ilyen világba, és hogy utána egy saját jogán önálló, egzisztenciális biztonságban élő nő legyen, aki meg ráadásul vissza is nyúl, és a saját társait segíteni tudja, azért ez egy hatalmas lépés, és talán ezért is fontos még, hogy egy kicsit még a CJ Walkernek a gyerekkoráról is beszéljünk, ugyanis már 7 éves korában egyedül maradt, elárult először az édesanyját, vesztette ezt az édesapját, és akkor az egyik már férjnél lévő nővére vette magához, ahol viszont egy nagyon abuzív és alkohol problémákkal élő férj, vagy hát Sarah-nak a sógora élt velük, aki őt valószínűleg molesztálta is, és azért ő már 14 évesen férjhez ment, az akkor még Sarah Breedlove nevű CJ Walker, valószínűleg nem tudunk semmit nagyon erről a férről, azt tudjuk, hogy tőle született az egy szem lánya, de hogy valószínűleg csak azért ment férjhez, hogy elmenekülhessen otthonról, és ez a férje ez viszonylag hamar meghalt, és vannak arra utalások, hogy lehet, hogy ő is lincselés áldozata lett, de ez lehet, hogy már csak a történetének a narratíváját elvégészítették ki ezzel később újságírók, de hogy ezt nem lehet pontosan tudni. És akkor jött ez a bizonyos fekete exódusz, amikor nagyon sok fekete indult el más államokba, vagy akár olyan déli államokba, amik már közelebb voltak történelmileg is az észak-déli határhoz, és egy kicsit más viszonyok uralkodtak, de ő első körben még St. Louisba költözött, ahol már élt 3 vagy 4, sőt, lehet, hogy 4 fivére is, és hogy mind borbékén dolgoztak, mert ez is egy olyan érdekes dolog volt, ahogy így olvastam, hogy ugye azért ekkoriban a feketéknek, vagy hát a szabaddállat feketéknek általában azért a legaljabb, más nem mondja, kuli munkák voltak fenntartva, tehát hogy a sírás, a soppecegödör tisztítása, a jobb esetben futárkodás, hordárkodás, napszámosság, takarítás. Viszont valamiért a jó fekete borbélyokat megbecsülték, és rendelkeztek fehér ügyfélkörrel is, és itt Sarah mosónőnek állt, elsősorban mosott és főzött. Hát, hogy mosónőnek mit jelentett lenni? Fekete mosónőnek abban a korban, azt így most képzeljünk el 16 órát könnyékig lúgban és forró vízben állva, és hogy egész nap tényleg vizet forralni, mosni, öblíteni, és ezt csinálni napi $1, aminek egyébként utána néztem. Úgy vannak mindenféle kalkulátorok, nem tudom, meg infláció, korrekció, nem tudom, stb. Én azt választottam, hogy megnéztem, hogy akkoriban $0.25 lehetett kapni egy doboz tojást. Mondjuk, ha most számolunk, akkor 500 forinttal jó esetben, ez azt jelenti, hogy a 4-szeres, ez egy napi 2000 forintot jelent. Napi 12 órával ez azt mondja, hogy 166 forintos órabérért dolgozott. Ma 980 forint egyébként a minimálóra ért, tehát hogy ez egy nagyon szomorú sors volt ez a mosónői lét, és neki egyébként az volt a legnagyobb motivációja, hogy a lányának ne kelljen ilyen életet élnie. Tehát, hogy ő egyébként azért dolgozott látástalanul, és azért kezdett majd bele a következő vállalkozásba, hogy a saját lányának már ne így kelljen élnie. Mert ugye már önmagában az iskoláztatás is, azt majd kitérünk rá, hogy hogyan segítették ebben egyébként a fekete közösségek, tehát hogy egy gyerek vagy egy gyereklány iskolákhoz juthasson ilyen körülmények között, pláne úgy, hogy afroamerikai, ezért az elég kihívásos volt.
És a lánya az tényleg leszbikus volt?
Azt hiszem, azt írta róla az ükunoka, úgy fogalmazott, hogy benne van a lehetőségek között, mert hogy van arra valami utalás, hogy az, hogy háromszor ment férjhez, meg háromszor elvált, de hogy az utolsó után már egy nővel élt együtt, vagy ilyesmi, egy régi barátnőjével, szóval valószínű egyébként, igen.
És akkor végül ő neki, mert azt mondom, vagyis a sorozat alapján tudom, hogy ott örökbe fogadtak egy lányt, aki a modell
azt
volt.
Azt tényleg örökbe fogadták, igen.
És akkor de a Lilinek nem is
én úgy tudom, nem.
Született gyereke.
Nem, azt hiszem nem. De ő meg tényleg nagyon megtalálta a helyét, tehát hogy egy ilyen, nem is tudom, tényleg ilyen zenész-művész kis kultúrközpontot csinált ebből a helyből ott New Yorkban, úgyhogy ő meg így nagyon megtalálta a helyét ott. Mm. És egyébként én itt kezdtem ebben jobban belenézni, hogy ugye megjelent a filmben például a CJ-nek az ügyvédje, aki jogi egyetemet végzett, és hogy még mellett a hordárként dolgozott, és a CJ kedvéért hagyta ott a szállodát, mert hogy egyébként még nem tudott elhelyezni, és ez tényleg így volt annyi különbséggel, hogy egy vasúti kocsiban dolgozott pincérként. És hogy akkor hogy lehet az, hogy egyébként ez a fekete férfi most egyetemet végzett, akkor most nekik nyitva álltak ez egyetemek, vagy nem, vagy pontosan hogy is volt. És ez a szegregáció az egészen pontosan azt jelentette, hogy, és ezek voltak még ezek a Jim Crow törvények, amik ezeket lehetővé tették, hogy elvileg olyan facility-kben, vagy hogy mondjam, szolgáltatások, vagy épületek, létesítmények, események esetén, ahol van mindig rendelve egy külön rész a feketéknek, ott szét lehet őket választani, de ugye az a feltétele, hogy legyen, tehát mondjuk például írják is az életrajzába a CJ-nek, hogy amikor készültek egy világvásárra, és hogy még Szent Louisban is, hogy ott tartottak egy fekete napot, de hogy azt hiszem konkrétan szint kis ilyen elájultak az emberek a 40 fokban, mert az ivók utat, azt nem voltak hajlandók megnyitni nekik, mert hogy következő nap nem ittak volna belőle. És ez az, ami ellen már nagyon korán, már 1890-es években is elkezdtek tiltakozni, tehát hogy a polgárjogi mozgalom az sem Martin Luther King és a 60-as évekkel kezdődött, hanem már sokkal korábban. És ez is olyan érdekes, hogy például majd részletesebben is rátérünk erre a fekete arisztokráciára, de ugye voltak ott olyan fekete és fehér felmenőkkel is bíró afroamerikaiak, akik hát már annyira asszimilálódtak a fehérhez, hogy meg nem mondanád, hogy egyébként feketősökkel bírnak, és akkor a 90-es években például egy olyan perrel próbáltak rávilágítani ennek a szegregációnak az ostobaságára, és egyébként kivitelezhetetlenségére is, hogy egy tized fekete felmenővel bíró, úgy hiszem Homer Plessy-nek hívták, egy fehér jogász, aki tényleg úgy néz ki, mint nem tudom, mint Edward király a fotókon. Tehát egy fehér szakállas férfi beült egy első osztályú vonat kupéba, és amikor jött egy ilyen közölte, hogy neki van fekete felmenője. És leszállították, és akarták kényszeríteni, hogy üljön át a, nem tudom, a harmadosztályra, és akkor ezzel ilyen perekkel próbálták hosszan és hosszan megtámadni ezt a rendszer, de hát egészen a 60-as évekig ugye ezt nem sikerült, és hát az egésznek az volt ugye a lényege, hogy amikor, hogyha volt egy könyvtár, akkor ott volt fekete és fehér szekció, de mondjuk a fekete szekcióba rakták a leselejtezet és a senkinek nem kellő könyveket, és akkor ugyanez, hogy mindenből a rosszabbat kapták, tehát hogy ez a, azt hiszem úgy nevezték, hogy elválasztva, de egyenlően rendszer, és hogy ez azért ez így nem volt fenntartható, és ez is olyan érdekes volt, hogy néztem ezt a Számolás joga című filmet, és abban volt az, hogy ugye ezt a fekete nőt beültették dolgozni a fehér mérnökök közé ezt a számoló hölgyet, és hogy minden nap hiányzott 40 percet a munkából, mert hogy a fekete nőknek fenntartott WC-hez egy másik kampuszra kellett átszaladnia több mint másfél kilométert. És amikor megkérdezte a főnöke, hogy ez mi, Kevin Costner alakítja egyébként, hogy miért tűnik el ennyi idős, mondja, hogy én itt nem tudok pisilni, akkor átment bele a kampuszra, és így leverte a blacks, az a, tehát hogy a feketéknek való WC feliratot, és akkor így a barátnőmmel, akivel akkor épp ezt a filmet együtt néztük, megkérdeztem, hogy figyeljenek, most mi értelme van ez, csak azt értem, hogy a feketének már sehol nem tudnak pisilni, és egyébként csak utólag értettem meg, hogy ennek az volt a lényege, hogy ha nincs külön fekete vécé, akkor ők bárhol pisilhetnek. Szóval ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, úgyhogy Ez is ilyen tök érdekes volt, ezt meg tudni, hogy ez pontosan hogy működött. De hát ugye az egészben a lényeg, hogy ezt a rengeteg munkát és ezt a rengeteg erőfeszítést tulajdonképpen azért tette, hogy a lányának ne kelljen például egy olyan iskolába járnia, ahol már csak a leszuperált tankönyvek és a rosszabbul fizetett tanárok és a rosszabb munkaerő jutott. És akkor ezekben az években jött neki a fordulat az életébe.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Közben ugyanis megismerkedett egy John Davis nevű férfivel, akiről szintén csak annyit tudunk, hogy alkoholista volt és nagyon erőszakos, és hát ennek ellenére egy nőnek még mindig ez jelentett, tehát hogy még mindig valószínűleg azért ment hozzá is hozzá, már valószínűleg nem házasodta teljesen törvényesen össze, mert még így is egyszerűen szüksége volt valami támogatás, hogy ne teljesen egyedül kelljen. Hát sok támogatás még nem kapott végül ettől a férfitől, ennek ellenére, amikor elhagyta, azért valószínűleg ez is okozott benne egy lelki traumát, amikor szere egyedül maradt újra, illetve hát ott az alultápláltság és a rossz higién és viszonyok miatt kihullott a haja, ami nagyon sok korabeli fekete nőt érintett. Már csak ez is már nagyon kevés, tehát ugye ott voltak a különböző atkák, a korpa, a mindenféle gombás megbetegedések, illetve hát maga az alultápláltság, ami miatt ez egy hát ismert korság volt a korabeli fekete nők között, viszont ez hozta neki az életében a legnagyobb fordulatot.
Igen, egyébként a sorozat így is vezeti végig,
igen,
hogy ugye a férje hagyja azért, mert hogy úgy nézel ki, mint egy korcs, így van fordítva, úgy nézel ki, mint egy korcs, és akkor ezért elhagyja, és akkor pont akkor jön ez a haj problémára a megoldás az életében.
Igen, és akkor itt van egy ilyen kis mismásolás így az ő élettörténetében, ugyanis egy bizonyos Annie Turnbull-Mellon. Ő egy hajnövesztő szereket készítő és áruló hölgy volt, szintén úgy tartják számon, tehát akik ezzel a témával foglalkoznak, ők teljesen egy lapon említik ezzel a mi Madame C.J. Walkerünkkel, hogy majd hogy nem ugyanakkor a vagyonra tett szert, és hogy ugyanezen a területen tevékenykedett. Más-más tényleg egyébként a marketingben volt leginkább a más a megközelítés, úgymond erre is rátérünk. És ez a lényeg, hogy összetalálkozott vagy ezzel a hölgyel személyesen, vagy a termékével, és hogy ennek segítségével rövid úton visszanevesztette a haját, és egy értékesítési ügynöke lett ennek a bizonyos Mrs. Turnbull-nak. Most már 1905-ben járunk ekkoriban. Ekkor döntött el, hogy ő átköltözik Denverbe, ahol egy kisebb, de koncentrált a fekete közösség élt, és magával vittem ennek a bizonyos Mrs. Turnbull-nak a termékeit, és már nyilván az ő tudtával, és beleegyezésével, és ott elkezdte ezeket árulni, és emellett elkezdett mindenféle ajápolási szeánszokat tartani, vagy hát gyakorlatilag elkezdett a saját lakásába fodrászkodni, és ez egyre jobban ment neki, és még emellett is mosott és főzött, de ugye a hetéből mind több napot töltött azzal, hogy ezekkel a termékekkel házalt, és működtette a maga kis házi fodrászszalonját, és így telt az idő, idővel elkezdett egyébként hirdetéseket is feladni, és akkor van egy ilyen kis session, vagy egy kis szünet ebben az 1905-ös évben, amikor egy pár hónapra így eltűnt, tehát akik dokumentálják az életét, látják, hogy meg eltűntek a hirdetések az újságból, és egy pár hónap után előkerült Madame C.J. Walker néven, hogy összetalálkozott ugyanis egy Charles James Walker nevű férfi, valaki már egy fokkal rendesebb kreatúra volt az előzőknél, de nem annyival erre majd még rátérünk, de minden esetre a saját törekvéseiben és a vállalkozásában már nagyon jól tudta a feleségét támogatni. És akkor megjelent Madame C.J. Walker hajnövesztő csodaszere, illetve az ő saját haj ápoló kezelése, és egyébként ennek a névválasztásnak, hogy ő Madame-nak hívatta magát, egyfelől van egy ilyen kulturális referenciája a nagy francia divat szalonok, illetve a nagy francia szépségszalonoknak az alapítóira. Másrészt van egy olyan szimbolikus jelentőség is, hogy a nőket, a fekete nőket akkoriban csak a keresztnevükön szóltatták, egyébként pont ebben a számolás jogában van egy olyan nagy fordulat a végén, amikor a főszereplőt már nem Dorothy-zek, hanem nem tudom, Mrs. Murphy, vagy ami a vezeték neve volt, hívja a fehér személyzeti főnöknő. És tehát, hogy ez volt még az egyik eset, hogy a keresztnév, a másik pedig ez az aunty, ami kb. Azt jelenti, hogy nénye. Uh-huh. Tehát ez mint az Uncle Sam, kb. Ez volt a női megfelelője ennek, tehát hogy ez is egy ilyen tiszteletet parancsoló elnevezés volt, és akkor itt van egy ilyen kérdőjel, hogy na most ő a saját átcímkézte egyszerűen ennek a másik, még St. Louis-i hölgynek a termékeit, vagy kifejlesztetlenül, és akkor az ükónokája szerint az a valószínű, hogy akkoriban eljárt mosni és főzni egy patikushoz, aki elemezte neki ezt a kis mixtúrát, amivel a haját kezelte, és hogy akkor ennek az alapján ő elkészítette a saját receptjét, de hogy ez is azért ez is érdekes, mert megnéztem és fordítottam, ennek az alapja petróleumolaj, kókuszolaj, méh, viasz, rézszulfát, karbonsav és különböző illatanyagok. És ezek egy, most ez egy nagyon kémia órának hangzik, de hogy ez egyébként olyan anyagok, amit már 17. század óta használtak ilyen különböző hajápoló termékek, tehát így gyakorlatilag majd nem népgyógyászati anyagokról van szó, tehát hogy ez most nem tudom, mondjam, hogyha feltalálnám a körömvirágkrémet. Uh-huh. Tehát, hogy újdonság nem volt igazából ezeknek az alapanyagában. Amiben újdonság volt, az inkább a magához a kérdés, ez a szépséghez, az afrokarmi nők szépségéhez való hozzáállása. De a lényeg az, hogy neki azért ez nagyon, nagyon bejött, és akkor először ugye maga járt házról házra a termékével, aztán ő is vett fel ügynököket, aztán elkezdett utazni az országban mindenfelé, az egész családja ment vele is. Mindenfelé építették az üzletet, illetve beindított egy ilyen katalógusos, rendelős, postázós rendszert, és akkor egy idő után át is költözött Indianapolisba, és ott megnyitott az első gyárát, a saját gyárát, ahol szinte jóformán csak nőket alkalmazott, és hogy akkor most egy kicsit előre ugorjak. Itt már évről évre gyakorlatilag exponenciálisan kezdett nőni a vagyona, és 16-ban elköltözött New Yorkba, ahol épített egy saját villát, ami egy ilyen kulturális és üzleti olvasztó tégely volt az ottani fekete közösség számára, és 19-re már 25 ezer nőt dolgoztatott, vagy a gyárában, vagy értékesítési ügynökként, és egyébként 19-ben is halt meg 51 évesen. Ez most csak, hogy így a karrierjének az alakulását egy kicsit előrevetítsük, és akkor itt jön ez a Walker titok, hogyha már ennyi volt ennek a hajápolószernek, hajnövesztőszereknek egy kultúrája így az afroamerikai nők között, illetve hogy több üzletasszony is tevékenykedett már ezen a téren, akkor mi az, ami nála kulcsfontosságú volt. És azt hiszem, ez a filmben is eléggé ki van hangsúlyozva ez a ott egy kicsit nagyobb a rivalizálás, ugye az első hölgy, a turnbot megszeremésítő hölgy meg közte, de hogy ott, hogy erről az afroamerikai szépségidáról is elég sokat vitatkoznak, ha jól emlékszem.
Igen, igen, igen. Ugye ott az van, hogy a férje próbál így neki ilyen marketing szempontból segíteni, uh-huh. és hogy milyen a Walker nő.
Igen.
És akkor ő neki arról kicsit más elképzelése volt. És akkor ilyen szempontból ő tök jól hozta, hogy nem egy ilyen tökéletes modell, meg a tökéletes nővel akarta reklámozni, hanem aztán végül az ő arca, ő maga lett ennek az egésznek az arca.
Igen, és ez egyébként az egészben a kulcs, vagy hát az ő titka, hogy ugye a Gibson lányról szerintem már így hallottunk sokan, vagy nem tudom, tehát ez a Gibson Girl, az amerikai, ez a Charles Dana Gibson egy illusztrátor alkotta meg, hát így mondják, hogy a saját felesége vagy nőrokonainak a képére, de hát hogy, tehát hogy mondjam, ez egy ilyen szépségideál volt. Uh-huh. Az első igazán média által kitalált és népszerűsített szépségideál, amihez mindenki fel akart nőni, és ilyen szempontból az első ilyen nem is tudom, mesterségesen kreált női etalon volt ez a bizonyos Gibson lány, aki egyfelől nagyon, hát természetesen csinos, vékony, fehér, nagy haja egyébként egy nagyon jellemző, majd ha feltöltjük ezt a részt, akkor szerintem a képek közé az Instagramra is, meg a Facebookra is majd teszünk fel képet róla. A frizurája nagyon jellegzetes, ezek a nagyon, nem is tudom, sorozatból valaki emlékszik rá, de még a váratlan utazásból is találkozhatunk ezekkel a nagy, sejmes, hullámos loknikból álló ilyen lazakontyokkal. Igen. És ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy igen, ez amit mondtál is, hogy C.J. Walker nem állt be abba a sorba, hogy ő olyasmit ígért volna, hogy valaki így fog kinézni majd az ő termékétől. Hanem ő azt ígérte a nőknek, hogy neki az ő haj pontosabban itt már nem csak haj növesztőszerről van szó, hanem neki volt egy ilyen komplett kezelés, ami állt, nem tudom, samponból, pakolásból, illetve egy ilyen haj egyenesítő fésűből, forró fésűnek hívták, tök olyan, mint egy mai hajvasaló, csak egy fésű alakja volt, mint be kellett dugni a konnektorba, és forró lett, és azzal lehetett fésülni a hajat. És Ezennek a kezelésnek a révén ők azt ígérte a nőknek, hogy önbecsülést ad nekik és társadalmi előrejutáshoz való lehetőséget. Ami nagyon furcsa hangzik, hogy most attól, hogy valaki így vagy úgy kezeli a haját, most mitől lesz neki önbecsülése, meg társadalmi megbecsült szerepe. És ez az, aminek egy kicsit megint bele kell menni ebbe az afroamerikai történelembe, mert egy fekete nő lesz tényleg baromira számított abban az időben. Ugyanis ekkorira, illetve már korábban is létezett egy úgynevezett, hát kis számú, de nagyon meghatározó afroamerikai elit. És ennek volt több összetevője, egyfelől ugye, akik már mondjuk a 17-18. Századokban Amerikába, Afrikából nem délre kerültek, hanem északra, és ott ugye hamarabb eltörölték a rabszolgaságot, és ők már kezdettől szabadon éltek. Voltak ugye, akik átszöktek délről északra, és ott kezdtek szabadként élni, de mondjuk visszatértek utána déli államokba, ahol elkezdtek vállalkozni, vagy saját üzletet indítani. És hát délen is voltak, tehát például Haitin a 18. század legvégén talán, igen, 1800-es évekhez már nagyon közel volt egy lázadás, ami hát lényegében egy rabszolgalázadás volt, ami egy egész országnak a függetlenségéhez és az átalakulásához vezetett, és akkor azért az közel van a déli államokhoz, ott egy kicsit ők így megrettentek, és akkor ott a 8-10%-át a rabszolgáknak inkább saját akaratából szabadította fel néhány a rabszolgatartó, és ezek ugye délen összetömörültek ilyen közösség, vagy nyilván fenyegetettség közepette nagyon összetartó, és ilyen kis mikrokommunákban kellett, hogy éljenek, de nagyon nagy szerepük lesz majd egyébként a felszabadítás után, hogy azokat a frissen felszabadult rabszolgáknak segítsenek akár iskolákhoz jutni, vagy a saját iskoláikba a gyerekeiket tanítatni. És hát voltak ugye, amiről beszéltünk, hogy ugye volt rengeteg ágyas, meg vagy akit a gazda gyakorlatilag ilyen rabszolga szeretőként tartott. És ugye ezek az apák egyébként ezeket a rabszolganőktől született gyerekeket gyakran szabaddá tették, meg valamilyen szinten támogatták, és hogy próbálták őket tanítatni. És hát volt még egy csoport, ez amit úgy neveznek szociológusok, hogy ez a fekete arisztokrácia, és a témánk szempontjából, meg számukban is ők így a legjelentősebb csoport, ők azok, akik már egyébként mondjuk tényleg így 17-18. Századok során érkeztek Amerikába, és akkor vagy házasában, vagy azon kívüli kapcsolatokban, de hát ilyen fehérekkel való, most nem tudok jobb szót mondani, nászokból születtek, azaz hát félvérek lettek, vagy mulattok, és ugye ők generációról generációra egyre világosabb lett a bőrük, és ezekből lettek olyan családok, közösségek, akik nem tudom, tényleg úgy éltek, mint az arisztokraták 17. századra visszavezethető családi gyökerekkel, és hát érett körülményeikben, szokásaikban, öltözködésükben, mindenben olyanok voltak, mint mondjuk egy európai nemes, vagy mint egy amerikai fehér felső középosztálybeli. Ugye nyilván abban a különbségben, hogy még jogfosztottak voltak fehérekhez képest, de hogy egyébként tanultak voltak, vagyonosak voltak fehérekkel, akár még házasodni is tudtak, vagy hát üzleti kapcsolatba lépni. És
igen, egyébként a sorozatban ez a Melom is, ő is ennek a világos négernek van így említve, meg bemutatva, igen. Meg az így sokszor így vissza is jön, hogy a világos négerek.
Igen, és ez egyébként egy komoly, hát nem is tudom, feszültségforrás volt azért a fekete közösségen belül. Egyébként Melon maga nem volt félvér, tehát hogy egy ilyen fekete-fekete nő volt, ezt csak gondolom azért alakították így dramaturgilag, hogy ezt a problémát jobban be lehessen mutatni, de ott például a sorozatban emlékszem, ott volt egy olyan jelenet, amikor a CJ először jelentkezik ügynöknek, a sorozatban elutasítják, pont azért, mert hogy egy fekete-fekete nő, és hogy ott áll mellett éppen két ilyen nagyon Gibson-görlös frizurával rendelkező félvér lány, és akkor így kifakad a CJ, hogy ezek egyetlen egy dolgot csugalnak a ügynek, hogy az anyukat megerőszakolt a rabszolgatartójuk. Mm. És ez így annyira egy nagyon ütős és kifejező mondat egyébként.
Azon gondolkoztam, hogy az, hogy a CJ Walker, ő így magával, meg a saját arcával reklámozta az ő termékét, hogy ez lehet ténylegesen egy ilyen fricska, vagy egy ilyen odamutogatás ennek a Melomnak, mert hogy a sorozatban az van, hogy ő szeretett volna neki dolgozni, meg jobban együtt dolgozni, és akkor azt mondta a Melom, hogy azért nem, mert hogy ő nem az a klasszik szépség, mert sorozatban egy ilyen régi testes nőnek mutatkozik. És hogy lehet, hogy neki ez egy ilyen, tessék, azért is megmutatom, hogy lehet, hogy nem vagyok olyan hüde szép, meg tökéletes, de hogy akkor is híres tudok lenni, meg akkor is sikeres tudok lenni.
Igen, hát nekik azért, tehát nem volt olyan súlyos a rivalizálásuk egyébként, mint a... Tehát üzletileg nyilván konkuráltak egymással, de nem ment egy ilyen személyeskedő cica harcba köztük azért ez a dolog, meg hát ugye a valóságban Melón is egy fekete nőt, és nagyon hasonló sorssal, tehát hogy ő is épp csak, hogy felszabadult szülőknek született, és neki sok testvére volt, és... Az egyetlen különbség köztük az volt, hogy ő a fekete közösségem keresztül tudott már például iskolákhoz jutni, tehát ő tanult. Még ami a CJ-nek meg nem adatott meg, viszont például visszautaljuk ezeknek a fekete közösségnek a szerepére, ezek a fekete arisztokrata hölgyek is, akikkel mondjuk például egy ilyen egyházi közösségben ismerkedett, meg már a lányának tudtak segíteni, hogy a Liliának nevezték a CJ Walker lányát, hogy ő már jusson rendes oktatáshoz. De az tény, hogy annak nagyon nagy szerepe volt az ő kampányában, vagy arculatában, hogy ő ezt a saját arcával és a saját történetével vállalta a termékét. Ugyanis, hogy egy kicsit még visszakanyarodjak, a lényege az volt ennek az egész jelenségnek, hogy a feketék ugye nem voltak egységesek, hanem társadalmak fekete és fekete között is volt különbség, hogy egy fekete számára az etalont, vagy az elérendő célt azt jelenti, hogy minél inkább úgy nézzen ki, mint ennek a fekete arisztokráciának a tagjai, ergo minél jobban hasonlítson a fehérekre, tehát az egész sornak az van a végén, hogy nagyon sok fekete, még a legsötétebb bőrűek is vettek olyan termékeket, ami mindenféle archambasítást, meg bőrvilágosítást ígért, és ennek a nő szempontjából egyébként azért volt jelentősége, mert ahhoz, hogy egy nő ki tudjon törni, és mondjuk ahelyett, hogy mosónő vagy takarítónőként dolgozzon, mondjuk legalább egy szobalány, vagy egy pincérnő, vagy egy nem is tudom, egy fodrászüzletben valami, tehát ami közelebb van az emberekhez, egy valamivel magasabb presztízsű munka, ahhoz neki meg kellett felelni ennek a szépségideálnak. És például ugye azok a nők, akiknek ugye ez a tipikusan az afrikai származású hölgyekre jellemző haja van, ugye, ami nagyon, vagy nagyon göndör, vagy nagyon tömött, szinte már ilyen gyaprúszerű. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, hogy ők elérjék ezt a szépségre, ezt folyamatosan kellett egyenesíteni, és alakítani, és ugye azok a nők, akik, tehát ezzel nem volt sem idejük, sem módjuk törődni, azokat bélyegezték úgy meg, hogy le se tagadhatnák, hogy most szabadultak a gyapotföldről. Tehát, hogy ilyen szempontból talán túlzásnak tűnik, amikor Walker azt mondja, hogy ő a hajkezelés által társadalmi felemelkedést ígér, de egyébként ez nem áll teljesen távol a valóságtól. Viszont a termékeit próbálta most, hogy ez tényleg is sikerült-e, vagy nem, ehhez valamilyen tudományos diploma kéne, meg kémiai analízis, hogy tudjuk, hogy most tényleg az afroamerikai nők hajával ezek a szerek, meg ezek a kezelések kíméletesebben bántak-e, mert ő legalábbis ezt állította. Viszont, hogy ami nagyon fontos, az hogy ő a saját történetével reklámozta ezt a terméket, tehát ő rátette a saját arcát, és hogyha majd látunk majd azért fotókat a hölgyről, már csak ugye a podcastnek a borítóképén is, hogy ha valaki állt távol ettől a szépségideáltól, az ő volt. Tehát, hogy még a zsáknak képzeljük el ezt a társadalmat, akkor nem, hogy a zsák legalján volt, hanem egy másik zsákban, hogy egy ilyen csengetett millióból hozott utalást hozzak. Ugye ott beszélget Henry a cipős fiú, meg Ivy, hogy ők vigyázniuk kell, hogy most mondjuk vannak a zsák legalján, és akkor kérdezi az Ivy, hogy és hol van Mabel, a napszámos nő? Egy másik zsákban. CJ Walker volt a másik zsákban. Tehát, hogy ő egy kicsit alacsony is volt, testes is volt, az alkarjai megizmosodtak, megvastagodtak a sok mosástól, és tehát, hogy ő semmilyen szinten nem tudott felérni ez a szépségideálhoz, de ő azzal reklámozta ezt a terméket, hogy nézzetek rám, én most így festek, gyönyörű szép hajam van, én annak élen egy szerencsétlen szegény mosónő voltam, de ennek a saját termékeimnek a hála tartok, most ottal vagyok, és vannak szép ruháim, és házam, és nem tudom, és megbecsülés, társadalmi megbecsülésem. Úgyhogy ő vállalta, hogy ő nem tud megfelelni ezeknek a sztenderdeknek, ellenben kimondta, hogy megérti azokat a nőket, akiknek turbánfélékkel kell rejtegetni a saját hajukat, vagy azért, mert nincs idejük ápolni, vagy mert annak a textúrája egyszerűen az akkori sztenderdek szerint csúnya. Úgyhogy ez nagyon fontos volt az ő történetében, illetve azért ebben azt még azt hozzá kell tenni, hogy sok kritika érte őt ezért már a saját korában is. Tehát, hogy voltak már akkor is olyan mozgalmak, akik azt mondták, hogy ahelyett, hogy mi mindenáron fehérek akarunk lenni, és úgy kinézni, mint a fehér nőknek a haját próbáljuk imitálni, ahelyett így próbáljunk meg, mert mint hogy mi feketék, büszkék lenni azokra, akiknek vagyunk, és a saját kultúránkat felépíteni, illetve visszahozni, meg támogatni, mert azért még ahogy így olvastam erről a témáról, tehát hogy a fekete afroamerikai kultúrában a hajnak azért egészen más szerepe van, mint nálunk, tehát hogy például már csak azokban az afrikai törzseknél szép szám alatt, honnan őket elrabolták Afrikából, magának a hajnak nagyon fontos szerepe letett, hogy a fonatok száma, a raszták száma, a díszítések, ha utaltak a társadalmi hovatartozásra, hogy ki magas csonyabb vagy alacsonyabb társadalmi csoporthoz tartozik, hogy valaki hajadon vagy férjezett, stb. És hogy amikor ők megérkeztek Amerikába ezeken a szörnyű rabszolgaszállító hajókon, és hogy ott leborotválták a hajukat, ennek csak részben volt higiénés oka, mert a másik az inkább egy ilyen pszichológiai hadviselés volt, hogy ezzel is megfosztották őket az egyéniségüktől, úgyhogy maga ez a hajkérdés a polgárháború utáni afroamerikai közösségeken belül is egy ilyen vitatárgyát képezte, hogy most persze több jobb esélyünk van megélni, és a társadalmi erőlépésre, hogyha alkalmazkodunk a fekérhez, de ezzel viszont megint feladjuk magunkat. De mindezzel együtt is szerintem C.G. Walker pont jól megtalálta ezt a középutat, hogy elismert, hogy ez a valóság, így kell kinézni egy nőnek, hogyha nem akar egész életében mosni. Ellenben autentikussá tette ezt az egész arculatot, reklámkampányt és a terméket is a saját történetével.
A Mi a Femme podcastot nem tudom, ismered-e, ott van egy afroamerikai műsorvezető, egy Magyarországon élő, és én például abban a podcastból tudtam meg, hogy ahhoz, hogy a fekete nőknek nőjön a hajuk, ahhoz nekik rendszeresen fonniuk kell, mert hogy egyébként ugye a gravitáció miatt, hogy így felfele áll a hajuk, és ilyen pár havonta azért kell nekik befonniuk, hogy a sólya lehúzza, és akkor így azáltal nő nekik a hajuk is, mert hogy ő is ilyen kislány korában nem tudták, és akkor nem értették, hogy miért nem nő a haja, és akkor mondták aztán neki, nem tudom, rokonok vagy valaki, hogy hát ezt időnként be kell fonni ahhoz, hogy nőjön. Úgyhogy nekik egy ilyen speciális ápolást is igényel. Egyébként az jutott eszembe, hogy így beszélgetünk, hogy nekem nagyon hasonlít Chanelnek az életére, hogy Chanel is ilyen nagyon mélyről jött. Ugye a Chanel is nagyon hamar lett árva, a C.G. Walker is, és mind a ketten egy ilyen nagyon különleges iparágban lettek nagyon kiemelkedőek. Most az egy dolog, hogy nagyon gazdagok is, de hogy nagyon sikeresek is.
Igen, és nekem is ez eszembe jutott, ez a párhuzam kettőjük között, és nagyon hosszan az életpályájukon követhetőek ezek a paralel jelenségek, de van egy nagyon fontos különbség, és egyébként ez az, ami miatt nekem talán C.G. Walker a talán a harmadik kedvencem, így Nagy Katalin és Frida Kahlo után, hogy ő rengeteget tett a nőtársaiért. Tehát, hogy Chanelről azért tudjuk, hogy ő elég cudarul bánt azzal a több ezer nő alkalmazottjával, és úgy rúgta ki őket a világháború kitörésekor, mint a pinty, és minden sztrájkot letört, és magáról a nőtársairól sem volt éppen jó véleménnyel, de hogy C.G. Walker pedig nagyon nagy energiát fektetett abba, hogy a korának a hölgyeit, nőtársait, a fekete nőket felemelje méghozzá úgy, hogy ő vallotta, hogy egy nőknek szüksége van az anyagi önrendelkezésre. Pont azért, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak. És ő éppen ezért építette ki, tehát ő részben tekintett csak a saját vállalkozására, mint üzleti tevékenységre, emellett ő egy mondjuk így társadalmi vállalásnak is tekintette, hogy segítsen a nőknek, illetve a fajtársainak is, és pont ezért építette ki így ezt az ügynöki hálózatot, hogy már majdnem 30 ezer embert dolgoztatott már, vagy alkalmazott már az élete vége felé, illetve hát nyitott egy a lányáról, Liliáról elnevezett szépségiskolát is, ahol egyébként, ha jól tudom, hogy elég kedvező áron tanítatott nőket, ilyen szépségipari dolgozónak. Tehát, hogy az, hogy mondjuk egy nő kozmetikusként, műkörmösként, fodrászként, akármiként dolgozzon, ez még ugye akkor nem volt annyira elterjedt, meg ugye inkább igény is ugye csak idővel jelent meg rá, így is még pluszban több ezer nőnek sikerült így szakmát és megélhetést szerezni rajta keresztül, illetve volt egy nagyon erős filantróp vonal az életében, hogy nagyon nagy pénzadományokat tett feketéket, támogató szervezeteknek, árvaházaknak, idős otthonoknak, iskoláknak adott ösztöndíjakat, tehát hogy a vagyonának a nagyon nagy részét forgatta vissza társadalmi célokra, és amikor még ezt hiszem, élete utolsó például elnöke lett egy olyan bizottságnak, ami egy ilyen csendes néma demonstrációt szervezett egy East St. Louisban meggyilkolt 39 fekete férfinak a halál alkalmából rendezett egy tüntetésre, amire 9000 embert tudott kivinni az utcára egy ilyen lincselés ellenes felvonulás keretében, úgyhogy ő társadalmi felelősségvállalás szempontjából például azért túl tesz sem ellen.
Ő se semmi nő volt, mint ahogy a jövő heti nőnk is, de hogy ő ki lesz, az még egyelőre meglepetés. De két hét múlva találkozunk, és akkor folytatjuk. Köszönjük szépen! Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.